Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Kúriai joggyakorlat elemző csoport vizsgálta a szakértői bizonyítás problémáit. A csoport vezetőjével, Molnár Ambrus tanácselnökbíróval beszélgettem.
A közvélemény hangsúlyosabban először az úgynevezett ároktői banda ügyében, majd a Rezesova ügyben értesült a szakértői rendszer problémáiról. A kúriát mi vitte arra, hogy vizsgálja az egész rendszert, méghozzá a joggyakorlat elemző csoport keretében?
A szakértői bizonyításnak a figyelem középpontjába kerülése és ebből a célból joggyakorlat elemző csoport felállítása alapvetően nem az előbb említett és valóban kiemelkedő közfigyelmet kiváltó ügyeknek a következménye. Ezek az ügyek tulajdonképpen a felszínt jelentik. Ha én most csak ezekről beszélnék, nagyon felszínes választ adnék a valós problémákról. Ezeknek a problémáknak a gyökere lényegében a társadalom és az igazságszolgáltatás fejlődésében rejlik, és az a lényege, hogy a tudomány és a technika fejlődésével a modern társadalmak egyre inkább összeépülnek az ezekkel összefüggő intézményekkel, a társadalmi viszonyok bonyolultabbá válnak, és ennek következtében a bíróságokon is megváltozik a peres ügyeknek a tárgyi és szerkezeti összetétele, a perek bonyolultabbakká válnak, egyre több szakkérdés merül fel a perekben, és ezen kívül egyre több esetben kell szakértőt kirendelni. Bizonyos esetekben a jogi és nem jogi kérdések összefonódva jelennek meg egymással. Ugyanakkor a szakértői rendszer a mai formájában ezeknek a megváltozott, az említett okok miatt megváltozott igényeknek nem tud maradéktalanul eleget tenni. Itt nem lehet felelősöket keresni, az emberek szeretnek felelősöket keresni, de nincsenek. Ennek a helyzetnek a kialakulásáért kifejezetten a történelem vagy a fejlődés tehető felelőssé. A korábbi 10-15 éves szakértői rendszer mellett elszaladt az idő, és tulajdonképpen a joggyakorlatelemző csoport vizsgálódása, meg a jogalkotónak az ezzel kapcsolatos elképzelései folytán most várható a következőkben a jogalkotási tevékenységnek az a sorozata, amelyek eredményeként a szakértői rendszer is lépésbe kerül, tehát összhangba kerül, szinkronba kerül, vele szemben támasztott elsősorban kirendelői igényekkel.
Nézzük akkor a dolgot az elejéről. Mit csinál a szakértő a bíróságon? Az ember azt látja, hogy szakkérdésekben ott van a világ minden tudományának szakértője, és segít a bírónak, de nem dönt jogkérdésekben. Ezt csinálja?
Lényegében ezt csinálja, vagy legalábbis ezt kellene csinálnia. A polgári eljárásban a szakértőnek az a feladata, hogy ha a valamely perben jelentőséggel bíró, tehát a per elbírálása szempontjából jelentős kérdésnek a megállapításához, vagy az értékeléséhez valamilyen különleges szakértelem szükséges, amellyel a bíróság nem rendelkezik, akkor a bíróság szakértőt rendel ki, és a szakértő fogja elvégezni a kérdés megválaszolásához szükséges vizsgálatokat, majd megválaszolja a kérdéseket is. A szakértő tevékenységének valóban egy rendkívül kényes eleme a bírói és a szakértői feladatkörnek az elhatárolása. Van, amikor túlszalad egyik a másiknak az asztalára. Előfordul, hogy a szakértő esetleg jogi kérdésekben is megpróbál állást foglalni, vagy olyan szakkérdésekben, amelyekre nem kérték, és ritkán a bírónál is előfordul, hogy szakkérdésben igyekszik állást foglalni, bár a bírói gyakorlat meglehetősen egyértelmű a tekintetben, hogy a bíró az egy jogi szakértő, és szakkérdésekben még akkor se foglaljon állást, ha esetleg ért hozzá, vagy esetleg rendelkezik más irányú szakképzettséggel is. Neki ebben az esetben is a szakértő kirendelkezik. És felől kell intézkednie.
Mennyire kell a bíró kérdésének szabatosnak, a szakértő számára kezelhetőnek lennie, mert az ember úgy képzelné, hogy a jó kérdés jobb válaszokat szül.
Nagyon. Tehát itt arról van szó, hogy ahhoz, hogy a szakértő el tudja végezni a munkáját, és ennek eredményeként valóban meg tudja válaszolni azokat a kérdéseket, amelyek a bírónak a döntés meghozatalához szükségesek, tulajdonképpen egy kétirányú információ áramlásra van szükség. A bírónak először le kell folytatnia a bizonyítási eljárásnak azt a szakaszát, amely előkészíti a szakértői bizonyítást, amelynek eredményeként egyáltalán felmerül, hogy itt szakértői bizonyítás, szakértő igénybevétele válhat szükségessé. Ezt követően fordul a szakértő kirendelése irányába. A legszerencsésebb, bár egyébként ritka gyakorlat, a szakértőnek az úgynevezett perbe történő bevezetése bonyolult ügyekben, ahol mondjuk a bíró maga sem biztos, hogy a szakkérdéseket jól meg tudja fogalmazni éppen azoknak a túlzott szakmai vonatkozásai miatt. Helyes, ha a bíró az első, az utolsó tárgyalásra, tehát a kirendelést megelőző utolsó tárgyalásra már magát a szakértőt is megidézi, aki így egy bizonyos mértékig képbe kerül, kérdéseket tehet fel, akár a feleknek is, ráirányíthatja a figyelmet arra, hogy az ő szakmai szempontjai érvényesítéséhez szükséges peradatok rendelkezésre állnak, vagy még kiegészítendőek, stb.
Amikor a szakértő elkészül a szakvéleményével, akkor annak olyan nyelvűnek kell lenni, amit bárki megért, és ezt fordítja le majd a bíró egy jogi nyelvre, amely alapján meg tudja hozni a jogi döntését?
Tulajdonképpen a jogi nyelvnek is olyannak kellene lennie, amely egy átlagos hétköznapi ember számára érthető, vagy legalábbis túlnyomó részében érthető, és ez természetesen követelmény a szakértői véleménnyel kapcsolatban is. Sőt, ilyen oldalról talán mondhatom, hogy a szakértői véleményhez garanciális elemek is fűződnek annyiban, hogy a szakvéleménynek tartalmaznia kell azt, hogy ezt a szakvéleményt milyen módszertan, milyen szakmai módszertan vagy protokoll alkalmazásával készítette el. Tartalmaznia kell azt is, hogy milyen tényekre alapította, és emellett a vizsgálatoknak és a következtetéseknek ellenőrizhetőnek és nyomon követhetőnek kell lenni. És ez a követelmény úgy érvényesül, hogy nem csak a bíró számára, hanem a peres felek számára is, akik közül, ha valaki nem ért egyet a szakvéleményben foglaltakkal, akkor az valóban érdemben meg tudja mondani azt, hogy melyik lépés és melyik mozzanat az, amit ő hibásnak vagy problematikusnak tart.
Az megválaszolható, hogy büntető vagy polgári ügyszakban van nagyobb jelentősége a szakértőnek.
Én úgy gondolom, hogy mindkét ügyszakban nagyon nagy a jelentősége, éppen azért, mert olyan technikai fejlődés ment végbe egyébként a társadalomban is, a tudományokban is, és a szakértői technikákban is, amelyek tulajdonképpen semmilyen ügyszakban nem nélkülözhetik, amelyek semmilyen ügyszakban nem nélkülözhetőek. Ennek következtében mind büntető eljárásban, mind a polgári perekben is egyre gyakoribb és egyre fontosabb a szakértői vélemény, sőt, ezt inkább csak a polgári perekre mondom, tehát a saját területemre, de maguk a bizonyítási eszközök között is van egyfajta átrendeződés a szakvélemény javára. Tehát abban a perben, amelyikben szakvéleménnyel lehet bizonyítani valamit, ott a szakvélemény nagy valószínűséggel meghatározza a leendő ítéletnek a tartalmát is. A szakértői vélemény ugyan és tudományos igényességgel és objektív módon vizsgál bizonyos körülményeket. Az átrendeződés alatt pedig azt értem, hogy ugyanakkor a tanúvallomásokkal bizonyítható tények, pontosabban maguk a tanúvallomások, hát veszítenek a jelentőségükből, mert hát a tanukat általában a peres felek jelentik be, és a peres felek nyilvánvalóan olyan tanukat jelentenek be, akiktől várhatják azt, hogy az érdekeikkel összhangban álló tartalmú vallomásokat lehet tenni.
De a szakértők által készített anyagok jelentősége ez a gyakorlat szerint is növekszik? Hát szabad
hatalmas
bizonyítási rendszer van.
Hatalmas.
A bíró saját belátása szerint döntheti el, hogy mit tekint bizonyítéknak.
Természetesen, de a gyakorlati tapasztalatok mutatják, és nem véletlenül, hanem a peres ügyeknek a tárgyi összetétele folytán, hogy a peres ügyekben egyre gyakrabban merülnek fel olyan olyan szakkérdések, amelyikben a bíró nem tud és nagyon helyesen nem is akar állást foglalni, hanem inkább szakértőt vesz igénybe és annak a nyilatkozatát vagy véleményét szerzi be.
Nem tartanak attól a bírók, hogy a szakértői vélemények súlya túlságosan megnövekszik? Egy olyan terület dönthet el ügyeket, amelyben a bíró nem lehet járatos.
Nem probléma szerintem, ha szakértői vélemény dönt el, és nem tartunk attól, hogy a szakértő dönteni el. A pereket a bíró dönti el. A szakértőt a bíró rendeli ki. A szakvéleménynek a helyességét, meggyőző erejét a bíró vizsgálja. A bíró az, aki a feleket meghallgatja a szakvélemény tekintetében, akik arra nézve észrevételeket, további kérdéseket, vagy további indítványokat tehetnek. És ezeknek az elbírálását követően a bíró is a szakvéleménynek a szakmai érvei következtében ugyanolyan közelségébe jut az ügy tárgyának és azoknak a szakkérdéseknek, mint maga a szakértő, vagy közel olyan közelségbe jut, és akkor már nem a szakértő dönt. Természetesen a szakértőnek a véleménye, a bizonyítékoknak a legfontosabbika azokban az ügyekben, ahol kirendelésre kerül, ott ezt a szerepet tölti be.
Molnár Ambrus kúriai tanácselnök bírót hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Kálló Izabella nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.